Oké, tehát akkor 2015-09-02, Feldman Tiborral beszélek az Unreal Fact együttesről. És akkor az első kérdésem az az lenne, itt akkor menjünk sorba, hogy hogyan jött ennek a formációnak a neve, vagy kitalálta ki, hogy lett ennek a zenekarnak ez a neve?
Ezt úgy találtuk ki, hogy igazából nem mi találtuk ki, hanem egy nagyon kedves barátunk, a Horvát Karasz. Ez még neki gimnáziumban volt egy ilyen felvetés, hogy ha egyszer neki lesz zenekar, akkor ez lesz a neve.
Igen.
És akkor amikor Tomival utána én megismerkedtem, ez már 94-95-ben, akkor felmerült, hogy mi legyen a nevünk, és akkor én mondtam, hogy annak idején a Karesz mondott valami nagyon jó nevet.
Aha.
Ilyen hangzatos valami angol. Ez a valótlan tény, vagy valótlan valóság.
Ez a Google, tudod, hogy fordította le a Google fordító?
Igen.
Irreális tény.
Hát akkor az.
valami ilyesmi.
És akkor mondtuk, hogy hát ez jó, és jó legyen ez, jó. Tudod, akkor divat volt ilyen angol neveket adni, és akkor ez maradt.
Aha. És akkor így lett ebből Unreal Fact.
Hát így lett Unreal Fact.
Ugye és akkor rátérhetünk arra, hogy jött létre, meg miért a zenekar, igen.
Tehát ez úgy alakult, hogy én a Lacit, a Majon Lacit, aki énekelt benne, őt már nagyon régóta ismertem, gyerekkorom óta. Uh-huh. És ő neki a barátja volt, ő ismert a Tamást, én nem. Uh-huh. De ugye mi Lacival nagyon jó barátok voltunk, és akkor az volt a lényeg, hogy leérettségiztünk, és akkor rá egy fél évre mondta Laci, hogy neki van ez a barátja, és ő jár oda, nagyon-nagyon sok jó CD-je van a Tominak.
Ő a Fruzsa Tamás, ugye?
Fruzsa Tamás, így van, nagyon sok jó CD-je van, ilyen új hullámos zenekaroktól, meg mit tudom én, meg ilyen nagyon jó szintipopos, meg mit tudom én, ilyen rengeteg, ő nagyon Pet Shop Boys, meg Orbitál, meg ő rengeteg olyan zenét hallgatott, ami nekem akkor még ugye nem az, hogy nem ismertem őket, de alapjából nem foglalkoztam ezzel a dologgal, és akkor mondta, hogy menjek el én is. És akkor jó, elmentem, és akkor én úgy ismerkedtem meg a Tomival.
Aha, és akkor így jöttetek
és
utána?
És akkor így jöttünk össze, és akkor neki is volt az érdeklődési köre, hogy ő is akkor így zenelgetni, meg ő elkezdett akkor már járni zongoratanárhoz, és akkor így összejött a dolog.
És akkor
akart venni hangszert például, akkor őben adta el a Szabó Attila, akkor a régi cárebeletes, ő neki eladó volt például, volt egy Roland D10-es szintetizátora, akkor mondta Tomi, hogy azt ő megvenné. Akkor én összehoztam őket, akkor megvettem a hangszert, és akkor így úgy összejött a dolog, hogy üzenelgessünk egyet.
Melyik évre tennéd, hogy akkor...
Ez már 94 nyár és úgy ősz.
Tehát 93-ban leérettségiztetek?
93-ban leérettségiztünk, ott eltelt ugye egy év, és akkor már ott voltak próbálkozások, mint tudom én, és akkor 94-ben kezdtünk el, 94 tavaszán, nyarán kezdtünk el úgy zenéket írogatni, zenét csinálni.
Tehát akkor már úgy komolyabb munka folyt.
Úgy komolyabb munka folyt, igen, és akkor amíg volt, mind a kettőnknek volt Amiga 500-as számítógép, ez nagyon fontos, az Amiga 500-as nagyon nagy kiindulópont volt, mind a kettőnknél ezt érdemes megemlíteni, ugyanis az Amiga 500-as az arról szólt, futott egy program rajta, ProTracker, vagy nem is tudom, vagy FastTracker, vagy ProTracker, nem hiszem meg ott. De egy ilyen tracker program, egy zeneszerkesztő program, és annak volt négy csatornája, négy audio csatornája. És az volt a lényeg, hogy a négy audio csatornán belül voltak ezek a patternek, úgymond, és akkor abban lehetett ilyen hangmintákat bejátszani. Aha. És ez nagyon fontos volt, mert mi elkezdtünk ebbe a négy audio sávba feljátszani ezeket a mintákat, hangmintákat, amiket mi bedigitalizáltunk. Lerakottuk a Kraftwerk lemezekről, meg lerakottuk
a... Tehát ezt bele lehet rakni a
gépbe. Úgy van. Tehát ez egy 8 bites téma volt, egy 8 bites, és már lehetett 30 kHz fölött mintavételezni. És akkor mi elkezdtünk ilyen kis sample hangokat.
Te jó
Isten. És bejátszani dobokat. Például van a Kraftwerknek, van a robot.
Mindegy, igen.
A Man Machine lemezem. Annak például van egy olyan basszus hangja, olyan nagyon jellegzetes, az a...
Biztos, ha hallom,
mindegy, igen. Na mi azt egy az egybe, az hangonként lemintáztuk.
Hogy vittétek be a gépbe?
Úgyhogy volt egy ilyen doboz, egy ilyen mintavételes doboz, amit rá lehetett kötni a soros porton keresztül a gépbe, vagy az Amigára, CD-ről.
És az Amiga 500 az mikor volt?
Hát mi az korábban, az már 90-es években megjelent az Amiga 500, de mi azzal kezdtünk el zenélni.
Aha.
95-ben jött egy ötlet, hogy állítsunk össze egy olyan anyagot, ami mi fellépünk a táncsicsnapon. És akkor összejött egy jó 40 perces anyag, de ez kevés volt, hogy mi instrumentális zenét előadjunk ott.
Már akkor ez még instrumentális volt?
Ez még instrument, akkor még nem volt rajta ének. Kitaláltuk, hogy akkor volt a Jean-Michel Jarre, előző évben a Jean-Michel Jarre-nak a nagy stadion koncertje, meg a U2-nak volt az Achtung Baby koncert, és akkor a színpadon ilyen mindenféle ilyen vetítős cucc, meg minden. Uh-huh. És miket találtuk, hogy felrakunk a színpadra rengeteg tévét, és a tévéken ilyen videóanyagot játszunk le.
Aha.
Tehát ez ilyen számítógépes grafika van. Akkor elhelyeztünk három tévét a... Hát persze, na, sok volt, voltak itt előzetes egyeztetések, hogy a diszkóssal egyeztetni, akkor a, mit tudom én, aki megnyerte a táncsis napokat, azzal az osztállyal egyeztetni, meg mit tudom én, szóval ezek ilyen aha. körülményes procedurák voltak, mindig valakihez igazodni kellett. Ez általában egyébként ez okozta mindig a vesztét az ilyen fellépéseinknek, így is visszaemlékezve. Elmentünk akkor az Orosházi tévéhez, akkor még...
Városi
tévé, ez nem tudom, ott a Misinszki Pistával beszéltünk, igen. És akkor ővel például egyeztettünk, hogy hogy tudjuk megoldani úgy a videóanyagot, hogy az három tévé fusson, és akkor ők elmagyarázták, hogy mit szerezzünk be, milyen elosztókat, milyen kábeleket, milyen cuccokat, meg mit tudom én mi.
És a három tévén ugyanaz a...
És a három tévén így van, és akkor villogott, és akkor nem voltak diszkófények, hanem mi föl volt állítva a két szintetizátor, az Amigák, be voltak úgy helyezve, és akkor a három tévét eljöztük a színpadon, és az ott villogott mögöttünk. Azon ment a videó, meg alatta ment a zene persze. És úgy csináltuk az egészet, hogy a videóanyagok között a számok között hagytunk ilyen 8-10 másodperces szüneteket, és akkor mindig, amikor elindult a kép, a videó, akkor mi elindítottuk a zenét.
Aha.
És akkor ez így futott, és így lenyomtuk a fél órás, 40 perces koncert.
De a zene azt ti csináltátok?
Persze, azt mi csináltuk élőbe, hát úgymond élőbe, hát ugye a számítógép alappal, de aha. élőbe ment a zene. Mire meg rájátszottunk a szintiken.
Mert ugye 93-at leérettségiztetek, és akkor a kapcsolatból, ami ugye gimiben jártatok,
így van, persze, kapcsolatok, így van, persze. Meg volt ez a fellépésünk, hogy május-júniusra összejött egy olyan anyag, amiben mi csináltunk egy kazettát. Ez lett az Effektíve című demoanyag, ez egy órás anyag volt instrumentalizálva.
És akkor ez jelent meg 95-ben?
Ez 95-ben, igen. 95-ben. Erről mi rengeteg kópiát csináltunk, osztogattuk.
És ebből van még ma is?
Van, borító nélkül van, de a kazetta még megvan. Egyébként most valamikor digitalizáltuk. Egy hónappal ezelőtt,
vagy de két. De te még tudod, gondolom, hogy mik a számcímek?
Nem, semmi. Te abszolút nem emlékszel.
20 éve, figyelj!
Igen. Hogy ezt nyáron megcsináltuk, és akkor ment a színpadi diszkó annak idején.
Emlékszem rá, igen.
És akkor ez egy olyan jó kis olyan technós, akkor bejöttek be ezek a klub zenék, meg ezek a technozenék, meg mit tudom, olyan jó kis pufogós anyag volt. És akkor mondtuk, hát megcélozzuk a diszkót. Akkor ugye úgy a playbackkel, ilyen fél playbackes ilyen fellépések voltak ott. Bevittük a kazettát. És akkor a Liszi diszkósnak, meg az akkori tulajdonosnak. Ő neki mutatta meg, és akkor, hogy ez nagyon jó. Azt mondja, hogy jövő héten el tudunk-e menni felírni. Már jövő héten. És oda kérdeztük, hogy hát ugye be voltunk szarva. Hát ott azért megfordul egy 1000 ember, 800 ember, akkor megfordult. De mikor? Mi és akkor mondja, hát itt figyelj, 11 órakor szoktak fölépni a fellépők, azt mondja, hát és akkor 11 órakor lenyomjátok azt a 20 perces, vagy mit tudom én, fölórás blokkot, és akkor de hát mi mondtuk, hogy hát mi a télőben szoktunk felpizelni, hogy mondom, hangszerekkel meg mi. Azt mondja, nem gond, van itt keverő minden, a diszkós betolja a hangot, azt ti meg játszatok, ahogy akartok. És akkor rámondtuk, hogy hát jó, oké. És akkor úgy is volt, jövő héten mentünk, a diszkó még kezdés előtt, 7 óra vagy 8 órakor beszereltünk, bepróbáztuk a termet. Marha jó volt, megtolták a hangerőt, tele volt persze a diszkó, a győrjöng és minden. És tényleg az egy barom jó fellépés volt.
Milyen hosszú volt?
Ez egy fél óra.
Egy fél óra volt.
Egy fél órás. És akkor élőbe.
Szóval, és akkor gyakorlatilag ti mind játszottatok már akkor? Milyen hangszereken?
Hangszereken. A Tominak volt ugye a D10-ese, a Roland D10-ese. Nekem volt akkor egy szekventiál, egy ilyen analóg, egy multitrack nevezetű, egy amerikai gyártmány. Én azon játszottam, meg a két Amiga 500-as, felváltva. Amíg az egyik szólt, addig a másik töltött. Ez így ment.
A memória kapacitás,
igen, hát akkor még ilyen, akkor még bitekről beszéltünk, ugye.
És a számítógépben miért jó Isten csinált? Játszott egy alapot, és
igen, egy alapot, a többnyire azon volt a dob. Aha. A dob szólt, meg a basszus. mi az akkordokat, meg az effekteket, meg a különböző ilyen szólamokat, azt élőben rájátszottam.
Értem. Aha. Figyelj, és akkor ugye beszéltünk az eredetről, ki volt ennek a zenekarnak a vezetője?
Hát igazából nem mondani, volt vezető, demokrácia volt, mindig megbeszéltünk.
Csinált.
Valamikor én hoztam az ötleteket, valamikor Tomi.
Gyakorlatilag kinek a nevéhez köthető az, hogy ez a banda összejött? Valaki csak felvetette?
Hát, többnyire én.
Te voltál ennek
tehát a... igen, mert én voltam az, aki minál zenélni akart.
Aha.
De tehát nem kellett sokat rábeszélni a többieket.
Aha, értem.
Na most a Laci a kezdetekben, ő is ott volt, de ő úgy szerepelt igazából, mint úgymond egy ilyen technikai személyzet, ezt most nehéz így elmondani. Aha. Ő mindig szervezett, és többnyire beállt a diszkos pult mögé, és általában ő mindig mondta a diszkosnak, hogy figyelj most akkor, aha, most ezen tolj, azon tolj. Akkor még nem voltak ilyen hangosításos jellegű dolgok. Ugye az itt orvosházán az nagyon...
neurologikus
pont. Így van, tehát még nem lehetett hallani erről, és akkor ugye mindez ember mihez kihez volt kötve diszkóshoz. Ő mindig ezt úgy alakította, ezeket a dolgokat.
Tehát akkor így volt a munkamegosztás.
Így volt a munkamegosztás, igen.
Az időszakban, még itt az elején.
Igen.
És akkor az alapításkori formáció, akkor a te voltál fel?
Én voltam meg a Tomi, a Fruzsa Tomi.
Igen.
Utána jött a történet, hogy én bevonultam katonának.
Az mikor volt?
Az 95 őszén, novemberben, meg Laci is, mi egyszer bevonultunk. És akkor ugye itt a határőrségnél ott lettünk tagok a BMX, a helyi BMX zenekarban.
Majd az egy következő beszélgetés.
Az egy másik történet, jó?
Mert azt is szeretném. Oké.
Okay. És akkor 90, leszereltünk, 96 novemberében, akkor ugye újraindult a történet. És akkor megint elkezdtünk zenéket írni, és akkor odáig jutott a dolog, hogy 97... Hát én itt most 97 dátum van, de pontos hónapot nem tudok mondani. Tehát valamikor 97 ősszel szerintem egy év biztos eltelt, összedobtuk ezt a CD-t. Megjelentek az első CD.
Ez a mentalitia.
Mentalit. Akkor már megjelentek az első CD-írók. Akkor úgy tudom, maximálisan négyszeresen már lehetett írni.
Aha.
És akkor összedobtuk ezt a anyagot. Uh-huh. Ezen már van ének, ezen már három ének, vagy három számba, vagy négy számba, nem is tudom, melyikben van ének.
Hát akkor tehát a újraindulás után akkor már elkezdték.
Igen, akkor már, igen, mert a Laci az, ahogy belekerültünk a BMX zenekarba, ő ott eleve énekes lett.
Ő is tagja volt a BMX-nek?
Ő is, igen, ő trombitás énekes volt, és akkor ő ott rettentő nagy rutint szerzett ebbe. Uh-huh. Eddákat, bikiniket, tehát úgy leénekelte, mint a húzat, tehát röhögve. És akkor nagyon jó kis rutint szerzett, és akkor mondtuk, hogy hát figyelj, akkor kéne énekes számokat csinálni.
Aha.
Na és akkor így jött, hogy akkor ő énekelt.
És akkor ott még csak ennyit, aztán...
Ott gondolom, még csak ennyit, és akkor, hogy megcsináltuk a lemezt, 97-98-ban kaptunk egy felkérést szabadtéri koncertre. Hát akkor már bővült a hangszerpark. Ott már az Amiga, nem az Amigákkal zenéltünk, ott már 486-os PC alapú rendszeren dolgoztunk, Gravis hangkártyák voltak, akkor azok voltak a menők. Uh-huh. Akkor működött az orvosházi rádió, és akkor 98-ban volt ez. Volt egy nyáron egy ilyen fellépés, ahol nyílt rádiónap volt. Uh-huh. Karcsa Marci kért fel, akkor minket emlékszem. Uh-huh. És akkor csináltunk ott is egy ilyen szabadtéri koncertet. Az már egy órás koncert volt.
Aha. És akkor gyakorlatilag mikortól számítható ennek a formációnak a története, tehát az megalakulása? Melyik évhez köthető?
Hát szerintem 94. 94 ősszel mi már ott igencsak jócskán elkezdtünk.
És akkor mondhatjuk, hogy napjainkig működik, vagy ilyen
hát,
fantomzenekar?
Ezt nem mondhatnám, szerintem aktív állapotában ez úgy működött, hogy utána még jöttek az ötletek, és akkor 2001 nyarán csináltuk ezt a álomhúzott CD-t. Ugye ez már egy igen kiforrott lemez, uh-huh. Tehát itt már szinte énekes számok vannak, itt énekes vokálokat használtunk, két lányt felkértünk vokálozni, tehát ez már szerintem egy komoly anyag. Ezzel az anyaggal emlékszem, hogy mentünk is különböző kiadókhoz, ilyen független kiadókhoz, uh-huh. Berkes Gábor kapott belőle, meg hát igen csak ilyen nagy nevű emberkékhez próbáltunk bejutni, de hát nem jártunk persze sikerrel. Uh-huh. Egy független kiadó, most tőle már nem tudom a nevét, visszaírt, hogy hát ő nagyon sok fantáziát lát benne, de ő őszintén megmondja, rossz időbe csináltuk ezt az anyagot. 2-3 évvel korábban kellett volna, mert azt mondja, a jövő még nem tudja, hogy mit hoz, de ő baromi sok fantáziát lát benne, de egyszerűen...
Éppen nem ezt teszik.
Éppen, így van, éppen most ezzel az anyaggal ő nem tud mit foglalkozni.
És akkor ennyiben maradt a dolog.
És így. Akkor ennyiben maradt a dolog. Tehát 2001-ben ez... Tehát a független kiadók igazából ezzel a fajta zenével nem foglalkoztak. Ezzel a fajta úgymond szinti poppal, vagy nem is tudom minek nevezem, ilyen elektronikus zenével. Inkább ezekkel már jöttek ezek a klub, olyan jellegű klubzenék, ami meg ezek a... Meg azok a fajta underground zenék, amik aztán már nagyon elvitték ezt a fajta irányt. Aha. Nagyon sok olyan angol új hullámos zenét ugye hallgattunk, a New Order-től kezdve a Tommy például megszállottja volt, akkor a David Bowie-nak, akkor tehát olyan behatások kezdődnek rajta, ami tényleg hallatszik is, hogy tehát nem koppintás, de azért hallatszik, hogy na fú, ez tényleg ez a behatás, az meg az a behatás, az meg az a behatás, de Magyarországon akkor ez nem, tehát abszolút nem ment.
És akkor 2001-ig számított, hogy addig...
És akkor 2001, így van, 2001-ben volt egy saját koncertünk, saját szervezés a régi Juice klubba, ami már itt volt a Tékendrén.
Ja, volt Gólyafészek?
Gólyafészek, így van, akkor volt egy saját, ott már saját technika, mi szerveztük le a hangosítástól kezdve a fényig mindent, mit csináltunk.
Ez 2001-ben?
Ez 2001-ben volt, ahogy megjelent a CD rögtön, utána volt egy bemutató, és akkor utána még 2002-ben, ha jól emlékszem, felléptünk egy szabadtérin, az augusztus 20-án volt, Vince Lilla helyett mi voltunk a beugró zenekar. Ez 2002, Gyopin, így van, 2002 nyarán, és akkor szerintem ez volt az utolsó.
Az augusztus 20-a lehetett, hogy...
Augusztus 20, így van, mert utána már 2003-ban már Tomi bejelentette, hogy ő kimegy Londonba.
Aha, és akkor így...
Kimegy Londonba, és akkor gyakorlatilag ezzel az aktív időszak az megszűnt.
Aha. És akkor azért ejtsünk szót arról, hogy most legutóbb ugye neked mégis csak született egy
újabb zenéd. Igen, az fönn, így van, fönn is van, a YouTube-on meg lehet nézni.
Aha. Letöltöttem egyébként, meg ugye, ha jól láttam a YouTube-on, ebből is vannak fel.
Ebből is raktunk fel, igen, tavaly én raktam fel, még, vagy lehet, hogy ez idén, nem is tudom, valamikor én digitalizáltam be, és akkor...
Erről az álom űzött lemezről.
Igen, igen, és akkor egy 3 számot raktam fel.
Letöltögettem őket, úgyhogy...
Annak kapcsán is raktam fel, ugye az Admission szám az egy nagyon hangzatos szám volt, hogy ez egy kulturális szemlefeldolgozás, ez egy elég érdekes koncepció volt. Ezt az Imi, a szép laki Imi kérte, hogy annak idején, mikor a Juice klubba is felléptünk, a régi Juice klubba, a két árbocosba, bocsánat, az nem Juice, vagy az volt a régi Juice, mert nem is
tudom. Nem, szerintem
ez a két árbocos, ami itt volt
a Könd utcán,
így van. Ott is felléptünk, és akkor annak kapcsán oda készült ez az Admission feldolgozás. Aha. Egyetlen olyan kulturális szemle szám, ami ilyen kicsit ilyen újhullámos, beütésű. És akkor, hogy ezt dolgozzuk már fel. Pontosabban dolgozzam már fel, mert igazából én voltam a zeneszerző.
És akkor ez általában elmondható, hogy a dalok többségét te komponáltad? Te
nem, nem.
Vagy
tehát, itt nagyon vegyes, tehát itt ezen az államüzet lemezen, itt a Tominak is van már szerzeménye, nem is egy.
De általában mindig külön írtál, tehát nem azon, hogy egybeírtátok a számokat közösen,
hanem így van, mindenki tehát sajátját ez úgy, megírta, így van, így van, tehát ez úgy működött ez a dolog, hogy mindenkinek volt egy zenei ötlete, amit ő nagyjából meg is csinált.
Uh-huh. A szöveges daloknál szintén, aki a zenét csinálta, az készítette a szöveget.
Azt többnyire írt egy szöveget, ennél a CD-nél egyébként volt egy külső szövegírónk, ő volt a Hári Csaba. Nagyon sokat segített nekünk a dalszövegírásban. Alapjából véve még akkoriban ugye ez a dalszövegírás, ez nekünk nagyon nehezen ment. A Csaba volt az az ember, ő a Lacinak volt egyébként a munkatársa, Hajan Lacinak. Ő volt az az ember, aki mindig úgy meghallgatta a zenei alapokat, és akkor azt mondta, hogy hú, neki vannak nagyon jó szövegötletei erre. Aha. És akkor ő írt dalszöveget, na most ezt mi utána persze nagyon átformáztuk. Átalakítottuk, nyilván.
Össze kell passzítani.
Persze, valahogy össze kell hozni a zenével.
Milyen célból jött létre ez a formáció? Mi volt a célja ennek? Hobbi. Önkifejezés, hobbi.
Így van.
Ennyi?
Aha. Röviden.
Jó, mert ugye nagyon sok fiatal zenekar úgy.
Hát persze
ugye,
nem.
Valamit ki
akarnak. Nem, hát nekünk voltak, nem. Mi rengeteg ugye új hullámot hallgattunk annak idején. És akkor én ugye 14 éves korom óta teljesen szerelmesen voltam ennek a Depeche Mode Kraftwerk vonalnak. A zene szeretete mellett hát automatikusan jött, ugye kaptuk ajándék, hangszerek, stb. Automatikusan jött, hogy elkezdtünk pötyögtetni, hú, de jó, jó szól, izé, hú, csináljuk, vegyük fel. Aha. És akkor így.
Volt-e valami ilyen szervezettel kapcsolatotok, mint ahogy apukádnak például, mit tudom, a kultúrházaznak a zenekara volt a NOX, vagy tehát így kapcsolatotok-e valamilyen szervezethez, vagy teljesen önállóak voltatok?
Igazából nekem volt, meg talán a Lacinak. Ugye ott volt a BMX, mert ugye leszereltünk, utána még futott ez a BMX-es dolog, egy jó ideig, 2000-ig.
De ez párhuzamosan ment a...
Párhuzamosan ment az Unreflected bizony.
Tehát akkor ott is játszottál?
Persze, igen. Meg hát én úgy leszereltem 96 novemberében, 97 januárjában, februárjában, nem is tudom én már, a Diridallal már elkezdtem aktívan zenélni.
Aha.
Tehát akkor én ott is ugye benne voltam.
De úgy értem, hogy nem volt ilyen, hogy ilyen szponzors társaság, szervezet, bármi.
A szponzorunk az volt, hogy a Diridallon belül ugye én nagyon jó barátságba kerültem a Verasztó Attilával, és akkor az volt a szponzori dolog, hogy Fény Attila, kéne a hangtechnika.
Értem, addig nem ismertétek egymást?
Addig nem. Hát nem.
Aha.
Nem, de ugye én akkor, amikor én elkezdtem diridalozni, én aktívan elkezdtem a hangtechnikával foglalkozni, ugye csináltuk ezt, akkor még ment a BMX, volt a diridal, tehát ott annyi sok minden volt, belekerültem egy nagy sűrűbe, hogy...
És akkor figyelj csak, volt a hármatokon kívül valaki, aki ideiglenesen részt vett a bandában, csak jött és ment?
Nem,
ennyien voltatok mindig, ez a három.
Ez így volt, ez persze.
Tehát eleinte ketten, utána pedig így akkor
van.
Hárman.
Igen.
Értem. Zenei pályafutás a tagokat illetően? Te tudom, hogy
zenei általánosban jártam, zeneiskolába jártam, hegedűvel kezdtem 7 évesen, aztán furujázni tanultam, mert földhöz vágtam a hegedűt, ezt eltalácsoltak.
Igen, a múltkor ezt mesélted.
Akkor aztán én elkezdtem klarinétozni, klarinét után jött a szaxofon, majd mai napig csinálom. A Tomi az, ugye tehát nekem ez a billentyűs dolog, ez teljesen autodidakta módon jött.
Igen.
Csak én korán kezdtem el ezzel foglalkozni, tehát én 13-14 évesen én is elkezdtem úgy zongorázgatni.
Aha.
Akkor ugye megkaptuk a kis első kis Yamaha szintit, és akkor ez így utána fejlődött ez a dolog. A Tomi az első komoly hangszerét, hogy megvette, ő utána ott elkezdett, úgy tudom, járt Maszek tanárhoz, zongorát tanulni, úgy van. Akkor ő, Laci, az ő is zenei általánosba járt. Tehát mi ugye énekkarba is jártunk, akkor ő trombita szakos volt. Mind a ketten, igen, Majó Laci, mind a ketten fúvózenekarosok voltunk.
Aha. Akkor a Tominak volt kevésbé ilyen...
Hát a Tominak kevésbé, a Tominak viszont a rettentő nagy előnye volt, hogy ő őrletesen sok CD-t hallgatott, őrletesen benne volt ebbe a témába. Hihetetlen, hogy nem volt zenei háttere, mégis olyan ötletei voltak, hogy mi csak sokszor kikerekedett szemmel néztünk, hogy ez honnan szedted? És akkor mondta, hogy hát ő hallott régen dolgokat, és akkor ő úgy le tudta úgy hozni billentyűn.
Aha, tehát akkor nagy volt a zenei műveltség.
Így van, nagy volt, így van.
Aha. És akkor ebből táplálkozott. És akkor a zenei ízlésről már kicsit beszéltünk, mert ugye mondtad a David Bowie-t, hogy...
Hát, na most igen, tehát az a lényeg, hogy mindenkiben benne volt ez a vonal, tehát ez a Kraftwerk, Depeche Mode.
Ez közös volt benne.
Ez közös, tehát ezek a nagyon elektronikus bandák.
Aha.
Ez pont abban az időszakban kezdtünk el zenélni, amikor pont a Bonanza Banzai már a végét járta.
Uh-huh.
Ugye mi 94-ben kezdtünk, tehát az a fajta szinti pop nekünk nem jött be.
Aha.
Tehát mi nem akartuk ezt az oktávos, basszusos... Érdekes, hogy aztán egyszer-kétszer persze megjelenik a nótáinkba, de igazából nekünk ez nem...
Ez nem tetszett.
Meg nekünk az nagyon steril hangzás volt. Tehát nekünk mi sokkal próbáltunk egy kicsit a szőrűsebb dolgokat csinálni.
Igen, de hogy lehet ezt nevezni? Elektronikus pop vagy rock?
Hát inkább úgy mondanám, hogy elektronikus pop. Nem mondanám igazából szinti popnak. Mert úgy kicsit kilóg a műfajból, én úgy érzem, de a 97-es CD például nagyon kilóg. Próbálja még ezt az előző diszkós, de olyan alternatív diszkós vonalat követni.
Uh-huh.
az államüzet meg abszolút egy új hullámnak mondanám inkább.
Akkor volt egy ilyen, meg egy olyan anyagotok is, tehát gyakorlatilag.
Igen. Aha. Igen.
Repertoár. Saját daloknál kik voltak a szerzők, szöveg, ezt már beszéltük, hát azt viszont még nem, hogy a szövegek miről szóltak.
A szövegek azok mindig arról szóltak, ami éppen ért minket. Tehát most ez hülyén hangzik, de mit tudom én 97-ben becsajoztam, és akkor mit tudom én 2000-ben szakítottam, vagy 2001-ben szakítottam a barátnőmmel, és akkor az engem rendszeresen lepadlózott. 3 nap alatt írtam egy olyan dalt, ami szerintem mai napig oda vág, ez az Ölej még című szám, tehát ez akkor hihetetlen sláger lett, úgymond, hogy...
Tehát mindig az aktuális
élmények. Hát az aktuális élmények, igen. Tomának is voltak élményei.
És akkor ez mindenféle lehetett.
Ez mindenféle. Például Laci elkezdett 3 műszakba dolgozni, és ez rettentően inspirált minket. És ebből született a Kapcsolj ki végre című szám.
Igen?
Igen. Ez a tipikus munkás, ez a gályázós téma. Kraftwerkes egy ilyen nagyon, hogy mondják, ez nagyon elektronikus dobhangzás, meg minden. Egy érdekes ilyen kis dallamos alapra válvív, ez érdemes, akkor jó.
Hol próbáltatok? Milyen rendszeresen?
Többnyire nem követelt próbatermet, ugye ez a fajta stílus, úgyhogy az én akkori szobám volt mindig a próbaterem.
Vajda utca?
Vajda utca, ugye a padlásszobás emeleten.
Aha. És milyen rendszeresen?
Ez éppen ahogy adta. Tehát
ki mikor ért rá?
Így van, ki mikor ért rá. Többnyire a hétvégeken.
Valami különleges esemény, ami mit tudom, ilyen érdekesség volt, ma is visszaemlékszel rá, hogy buli volt, vagy
na most az a poén, nekünk mindegyik fellépésünk az.
Ilyen volt?
Igen, tehát én elmondhatom, hogy nem sok zenekar van ilyen, de ha mi egyszer felléptünk, akkor igyekeztünk nagyot durrantani, ami általában a helyek közben sikerült, de mindig valami tutiói volt. Tehát az első fellépésünkön például azt mondták, hogy elég volt, hagyjuk abba, fejezzük be, közben benne voltunk a műsorban, hogy most már szeretnének diszkózni, közben körülbelül 200-an nézték. Csak nem táncoltak rá, és ez a éppen aktuális felügyelő tanárnak nem tetszett.
Aha.
És akkor mondta, hogy menjünk le a színpadra, de mondtuk, hogy még van még 200, hogy mi lehetszik a műsorokat. Például amikor ez a rádiós buli volt, emlékszem, hogy a nem tudom melyik számnál már, a második vagy a harmadik számnál Tomi rám nézett, és teljesen le volt fehéredve, és mondta, hogy eltűnt a... Ugye nekünk volt a monitor kellett, hogy lássuk, hogy éppen fut a program, hol fut a program, melyik ütemben, stb. És elment a képernyő, nem volt monitor, control monitorunk, de a szám az ment, tehát mi hallottuk, hogy mire kell játszani, és mondta, hogy nincs monitor. És megnéztük, hogy úristen, és állt az egész, és az élőbe ment, emlékszem, a rádió műsorba. Élőben ment a koncert,
aha.
És akkor a rádiósok is így álltak, hogy nagy csönd a színpadon, hogy most beadjanak zenét, ne adjanak, de most mi a jó Isten? És ott jött a technikus gyerek, és akkor mondta, hogy gyerekek, köszönj, a 220-as kábel kiesett. És fogta így, visszarakta, és ment tovább a munka. A lemez bemutató például ott az volt, hogy az egy nagyon jó buli volt, és azok az emberek jöttek el, akiket igazából mi meghívtunk. Próbáltunk ugye minél nagyobb hírverést csinálni. Például nem számítottam arra, hogy kijön az Orosházi TV.
Aha.
Csinál interjút, megnézi, hogy lefilmezi a CD-nket. Tehát ez akkor az olyan, nekünk ez a nagy szám volt. Meglepődtünk. Belekerültünk az Orosházi életbe, ugye akkor már volt ez a lap. Az augusztus 20-án meg azért lepődtünk meg, mert már eleve úgy kerestek meg minket, hogy a gyerekek, Vince Lila visszamondta a fellépését, kéne egy beugró. És akkor, hát persze, akkoriban ugye más voltak a lehetőségek, ugye nem mi igazából úgy mentünk el fellépni. Persze nem kaptunk érte semmit, még egy pohár vizet sem, meg semmi, mindegy, ez egy más dolog, tehát ez már szervezés részéről volt egy kis aggályos rész, dolog. De mindegy, úgy mentünk fellépni, hogy hát mi örültünk, hogy egyáltalán felléphetünk, és akkor hát azért egy akkora cuccon megszólalni augusztus 20-án, amiatt kint volt, azért az
nem mindennapi
volt. Nem mindennapi volt, 2002-ben. Hát és akkor mentünk, felpakoltuk az ízeket gyorsan, és letoltuk az egyórás műsort. Tehát nem sokat néztek végig, meghallgatták, de akik hallgatták, annak legalább tetszett.
Tetszett, ja. Hangszerekről beszéltünk már nagyjából, de azért ott utána folyamatosan fejlődött
hangszer. Hát ott fejlődött, persze.
Meg főleg neked.
Hát igen, azt ott kőkeményen fejleszteni kellett a hangszereket. Én évente szinte cseréltem a hangszereket.
De akkor gyakorlatilag az Unreal Effect alatt több hangszert is használtál.
Hát több hangszert is használtunk,
igen. De általában a korgokat.
Általában a korg, aha. Igen, korg hangszerek mentek.
Meg
meg a számítógép. Tominak is, aha. Tominál is akkor már korg volt. Meg hát ugye mi számítógépen rengeteget mondom, tehát ezek a mintavételezéses dolgok, ezek azért futottak. Tehát azért mi folyamatosan samplingeltünk, ugye, és hogy fejlődött a sampling technika is ez a számítógépen, tehát akkor már ugye 16 biten, 44,1 kHz-en sztereó mintákat azért már tudtunk venni bőven, tehát azért már a dobokat mi azért nagyon kemény dobmintákat, meg basszus mintákat.
Tehát a gépnek is jelentős szerepe volt.
Persze, nagyon jelentős szerepe volt a számítógépezésnek bizony.
Oké. Valamilyen versenyen kutató, vagy
tehetségkutató... Igen, elküldtük ezt, amikor ebből megjelentenek egy demo változata ennek az álloműzött lemeznek. Egy háromszámos demo változata, ami azt elküldtünk Békés Csabán, volt egy tehetségkutató fesztivál. Pont abban az időszakban, amikor küldözgettük ilyen független kiadóknak ezt a lemezt, nem kerültünk be.
Aha.
Tehát érdekes, hogy nem. Lehet, hogy egy kicsit rosszul is céloztuk meg, mert általában ezek a tehetségkutatók abban az időszakban, 2000-2001-ben nagyon ráment a rockzenére.
Igen.
És akkor ugye nagyon futottak azok a fajta rockzenék, ezek a punk rock, ezek a garázs rock, amit akkor törtek be. És akkor ugye amikor pont ezen a tehetségkutató fesztiválon futott be, úgy tudom, a Hangyák zenekar, és a miénkre nem voltak velük.
Más egyéb, amit nem kérdeztem, esetleg meg is fontosnak gondolsz? Nagyjából mindenről szót ejtettünk.
Tehát az aktív időszak után barátság ez megmaradt, ugye?
Uh-huh.
Most azért Tomi ugye kiköltözött Londonba, stb. Már családot alapított, meg Laci is ugye, ott is már család van, három műszakban dolgozik. Ez a fajta beállítottság ez ugye megmaradt nekünk. És ugye mindenki csinálta a maga kis pecsenyéjét, ugye sütögette, tehát Tomi is írogatott zenéket, én is írogattam közben zenéket. Csak ugye ezek nem lettek publikusak.
Aha.
Ennyi.
Tehát egy kicsit így árnyékban van az ennek.
Hát igen, nem lettek publikusak. Vannak, persze vannak, de úgy nem. Tehát amit már most is én az utóbbi időben ugye elkezdtem így írogatni dalogat újra, meg és amit most így publikálunk, ugye az, arra már azt mondom, hogy jó, hát ez most már ennek van értelme kirakni, ennyi.
Aha. És akkor tartjátok a kapcsolatot ti is?
Így van, tartjuk a kapcsolatot, persze, technikai adta lehetőség, Facebook, stb. Messenger, tehát napi kapcsolatban vagyunk.
Oké, jó. Akkor köszönöm szépen.
Okay.